Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Van új elnöke az Európai Bizottságnak, a német volt védelmi miniszter asszony, aki folyamatosan pontosítja és cizellálja korábban a térséggel, Kelet-Európával kapcsolatban elmondott véleményét. Most azt mondja, hogy meg kell érteni minket, közép-kelet-európaiakat. Ez egy jó fejlemény?
Igen, feltétlenül. Ilyen hangokat nem hallottunk az elmúlt években. Sokkal inkább azt az árkot ásták a nyugat-európai politikusok, ami elválasztotta Közép-Európát Nyugat-Európától. És sajnálatos módon nagyon mélyre sikerült ásni ezt az árkot. Ezért én nagyon komoly dolognak tartom, hogy a bizottsági elnökasszony immáron ilyen egyértelmű pozitív gesztusokat tesz az országaink irányába. Ez visszaigazolja, hogy érdemes volt küzdeni, és sikerült elérnünk azt, hogy se Weber, se Timmermans ne üljön ebbe a székbe, hanem egy ilyen személy, mint Ursula von der Leyen asszony, akivel kapcsolatban nyilvánvalóan lehetnek vitás kérdéseink a társadalompolitikának a legfélebb vonatkozásaiban. De az az elmúlt években világossá vált, hogy honvédelmi miniszterként egy nagyon jó együttműködő tárgyaló partnere volt Magyarországnak, és hogy alapvetően egy nyugodt, kompromisszumkereső női személyiség 7 gyermekkel, akiről beszélünk. Ezek a szubjektív szempontok, ezek egyáltalán nem másodlagosak egy bizottsági elnök esetében. Junckerrel különösen az volt a problémánk, hogy ő egy politikai bizottságot, európai bizottságot akart vezetni, és szemmel láthatóan nem a egyeztetéseket, a kompromisszumoknak a megkötését, a meglévő közösségi szabályozás őrének a szerepét látta el a bizottság, hanem kilépett ebből a szerepből. Bízom benne, hogy Ursula von der Leyen ezt a szerepet fogja majd vállalni, és a személyi adottságai ehhez megfelelőek. Magyarország megfogalmazta ugyanakkor a bizalmának a kinyilvánítása mellett azt is, hogy milyen elvárásokat támaszt az új bizottsági elnökkel kapcsolatban. 3 problémaköré csoportosítottuk az elvárásainkat, amelyeknek hangot is adtunk. Először nagyon fontosnak tartjuk, hogy az elmúlt években immáron világossá vált, hogy Európának a biztonsága a legmeghatározóbb kérdése. És a biztonságon belül kulcsfontosságú kérdés a bevándorlás ügye, hogy egy egyértelmű külső határvédelemmel rendelkezzünk, hogy próbáljunk ott segíteni, ahol a problémák fölmerülnek, hogy határozottak legyünk a relokációs kvóta elutasításának a kérdésében. Tehát a biztonság kérdésköre szerepel az első helyen, amikor az új bizottsággal szemben megfogalmazzuk az elvárásainkat. A második helyen a nemzeti identitásnak a tiszteletben tartása. És ez magában hordozza az állami szuverenitásnak a tiszteletben tartását, és a mi esetünkben a nemzeti kisebbségek identitásának a tiszteletben tartását, illetőleg a kisebbségi jogok tiszteletben tartását is magában hordozza az, amikor mi a nemzeti identitásról, illetőleg a állami szuverenitásnak a védelméről beszélünk. És ez azt is jelenti, hogy mi nem a föderális Európának az álláspontját képviseljük. Itt lehet vita von der Leyen asszony és mi közöttünk, de úgy gondolom, hogy a nemzetek Európája és a föderális Európája között lezajló vitában a részletekben lesz igazán elrejtve majd a kutya, egy kis képzavarral élve, tehát úgy vélem, hogy ezen a területen is egy érdemi párbeszédre számíthatunk az új bizottsági elnökkel. Harmadsorban pedig a közép-európai érdekeinknek a figyelembevétele, hiszen valóban ennek az országcsoportnak nem véletlenül van egy sajátos együttműködése, van egy sajátos megközelítése, van egy közös múltja, és vannak érdekei. És például az, hogy elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy megpróbálnak bennünket az Európai Uniós költségvetésben szankcionálni úgynevezett jogállami szempontok alapján, ezt egyszerűen elfogadhatatlannak tartjuk. És amikor az előbb idézett kijelentését ismertette Ursula von der Leyennek, akkor azt gondolom, hogy az ő számára ennek a felismerésnek az elfogadása már egyáltalán nincsen távol. Tehát biztonság, nemzeti identitás és a közép-európai és általában a regionális érdekeknek a messze menő figyelembevétele, amennyiben ezeket a feltételeket az új bizottsággal szemben teljesültnek tudhatjuk, akkor azt gondolom, hogy lesz együttműködési alap egy új Európában, amelynek egy reset-re mindenféleképpen, egy újrakezdésre mindenféleképpen nagy szüksége van a választásokat követően.
Akkora mozgásteret az új bizottsági elnök előtt, ami megengedi, hogy a jogállamisági mechanizmusról lehátráljon? Mert a beszédében még elnök jelöltként megemlítette, hogy az eddig létező mechanizmusok mellé kell egy új is.
Mi nem vagyunk a jogállami mechanizmus ellen. Tehát úgy gondoljuk, hogy a jogállamiságnak a tiszteletben tartása az fontos. És meg kell ennek találni a megfelelő módját. Meg kell találni a megfelelő szervezeti keretet. Úgy vélem, hogy az Európa Tanácsnak különösen fontos szerepe lehet ebben. És nagyon fontosnak tartjuk, hogy itt az emberi jogok és a kisebbségi jogoknak a védelme hangsúlyosan szerepeljen ennek a mechanizmusnak a létesítésében. Tehát intézményközi együttműködés alapján egy megfelelően, mondjuk úgy, hogy minden tagállamra egyformán vonatkozó mechanizmusnak a kialakításába, mi a magunk részéről mindig is partnerek voltunk. A kettős mérce az az, amit nem tudunk elfogadni. És az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy a jobboldali kormányok voltak azok, amelyek szükségszerűen sértették a jogállamot, és azok a baloldali kormányok, amelyek egyébként szemmel láthatóan súlyos jogállami problémákkal küzdködnek, mint hogyha nem sértették volna a jogállamot. Ha közép-európai országok voltak, akkor sértették, ha nem közép-európai országok voltak, akkor nem sértették a jogállamiságot. Tehát a kettős mércének a gyakorlata az az, ami azt gondolom, hogy nagyon egyértelműen elutasításra kell találjon, és erre talán van esélyünk az új bizottsági elnök részéről.
Mit tekintenének a kettős mércéről való leszokás biztos jeleként? Azt, hogyha mindenki ellen indítana, ahol hasonló jelenségeket lát, vagy senki ellen se indítana? Mert matematikailag egyik se kettős mérce már.
Úgy vélem, hogy, hogy mindenkire ki kell terjednie egy ilyen mechanizmusnak, és hogyha sikerülne, most egy példát mondok. Az Európa Tanácsnak a Monitoring Bizottságában döntés született arról, hogy egy periódikus jogállami vizsgálatot elindítunk az új Monitoring Bizottsági keretek között. Szavazás volt arról, hogy mely országokra fog kiterjedni ez a vizsgálat. Ebben Magyarország elnyerte a lehetőséget, hogy vizsgálattárgya legyen, de emellett elnyerte Románia is, Málta is, és Franciaország is. Majd a következő ülésen, amikor a Monitoring Bizottságnak az ülésére sor került, akkor az elnök arról tájékoztatott bennünket, hogy Franciaország tekintettel arra, hogy egyébként most el fogja látni az elkövetkezendő időszakban az Európa Tanácsi elnöki teendőket, megvétózta, hogy ellene ilyen vizsgálat legyen. És akkor sikerült a bizottsággal elfogadtatnom azt az álláspontot, hogy jó, akkor viszont addig a többi ország esetében sem kerül sor vizsgálatra, amíg Franciaország vonatkozásában nem kerül erre sor. Tehát én azon az állásponton vagyok, hogy az Európai Uniónak az alapvető jogokat, különösen az alapvető emberi jogoknak a tiszteletben tartása érdekében szükséges egy világos politikával rendelkeznie. Van európai szintű mechanizmus megalkotásának indokoltsága és lehetősége is, de ennek mindenkinek ki kell terjednie.
Bizottsági elnök asszony még elnök jelölti beszédében nagyívű zöld politikai tettekről, vagy tettek mellett tett hitet, rettentő nagy szén-dioxid kvóta csökkentésről beszélt, a nők elleni erőszakhoz, tiltó isztambuli egyezményhez való uniós szintű csatlakozásról. Ezek mind olyan témák, amelyek vitát váltottak, és szinte minden európai államban, de konkrét terveket még nem tett le az asztalra, 100 napot mondott erre. Mikor derül ki, hogy a magyar kormány ezeket hogyan támogatja?
Nyilvánvalóan akkor, amikor leteszi majd a bizottsági elnök asszony ezt a javaslatot, ugye ne feledjük el, hogy ehhez szerintem szüksége van egy bizottságra, és itt az elkövetkezendő hónapoknak egy nagyon fontos kérdése, hogy hogyan fog végbe menni a bizottságnak a létrehozása. A meghallgatásokra október első hetében fog sor kerülni, a szavazásra pedig október végén fog sor kerülni. Ekkor fog felállni a bizottság. Én azt gondolom, hogy azelőtt nem nagyon várható, hogy megismerkedhetünk ezekkel a javaslatokkal.
Mit tekint a magyar kormány kulcsbiztosi posztnak, amire különösen kell figyelni, ahol nagyon nem mindegy, hogy ki a biztos?
Nyilvánvalóan itt a kormánynak az álláspontja ebben a kérdésben még kialakítás előtt van, de Trócsányi László a bizottsági elnök jelöltünk, és Trócsányi Lászlónak az adottságai, azok pedig azt gondolom, hogy szerteágazóak, de különösen is az igazságügy, az alkotmányosság, a jogállamiság területén vannak tapasztalatai. Bízunk benne, hogy az ő adottságainak megfelelő bizottsági posztot sikerül találni.
Mennyire kell komolyan venni a bizottsági elnök asszony női kvótára vonatkozó elképzeléseit? Azt mondta, hogy nem lesz bátortalan a kormánytól újat kérni, ha nincs elég női biztos jelölt.
Úgy látom, hogy ő ezt nagyon komolyan gondolja, és az elkövetkezendő időszakban ez a jelölések alapján egy fontos tényező lesz, és bízunk benne, hogy a magyar jelöltnek ez az esélyeit nem fogja csökkenteni.
Jó lehet nem nő, Trócsányi László.
Jó lehet nem nő. Nem nő.
Tehát még nincs arról álláspont, hogy milyen biztosi posztra, milyen portfólióra kell küzdeni.
Az nyitottsága fontos, nyitottsága ebben fontos. A jelenlegi helyzetben.
Tusványos. Mindjárt elkezdődik a 30. alkalom, 30. tusványos?
Pontosan, ez a 30. tusványos, tehát 1990-ben 30 éves a tusványos, 1990-ben tartottuk az elsőt, és emlékeztetnék arra, hogy egy rendszerváltó intézményről van szó, egy a tábor a jelszó, egy a tábor, ami végső soron azt is jelzi, hogy egy egyedülálló műfaj, ez a tusványos, ahol a szabad egyetemi, illetőleg a diákfesztivál jelleg nagyon szerencsésen ötvöződik. Van számos kis testvére és unokája ennek a rendezvénynek, hiszen Kárpátalján van egy 27 éves rendezvényünk, ami szintén a Prominoritate Alapítvány által együttműködésben a KMKS-szel kerül megrendezésre, de együttműködünk a felvidéki gombaszögi táborral, és Erdélyben is olyan kis testvérei vannak tusványosnak, mint a Városnapok, a Kolozsvári Magyar Napok is nagyon hasonló logika alapján épül föl. Általában augusztus 20-ához kötődően egy hétig Kolozsváron zajlanak a hasonló jellegű viták, beszélgetések, kulturális rendezvények, koncertek. És hát egy a tábor azért azt is, mint gondolat magában hordozza, hogy egy lett a nemzet ebben a 30 esztendőben, a legnagyobb fejleménynek, vívmánynak tusványos részéről. Én azt tartom, hogy kivette a részét abból, hogy ma a Kárpát-medencében, a magyarok körében a nemzeti összetartozás tudata az megerősödött. És ma már nem fordulhatna elő egy 2004. december 5-e, ma már a magyar politikai pártok is egyfajta pozitív versenyt folytatnak. Az ellenzéki pártok is bejelentkeztek, hogy részt szeretnének venni tusványosan, hogy elmondhassák, hogy mi a nemzeti összetartozás politikájával kapcsolatban az ő álláspontjuk, mint ahogy az egész Kárpát-medencéből a határon túli magyar szervezetek is fontosnak tartják, hogy fölvonuljanak tusványosan is, és egyébként a többi táborban is. Tehát 30 éves a
közé... DK is bejelentkezett?
Két ellenzéki párt és két kormánypárt fog részt venni a pártpolitikai vitában, az MSZP, illetőleg az LMP politikusai, a Fidesz, illetőleg a KDNP lesz a másik oldalon.
Szándékos volt az, hogy ez a magyar-magyar párbeszéd színhely legyen, mert hosszú éveken keresztül a román vezető politikusok is feltűntek ott. Mostanában viszont mintha ritkábban tűnnének fel.
Nem volt szándékos. A kezdeti években nagyon erőteljesen jelen volt a román értelmiségnek az a rétege, amelyik szemben állt Iliescu rendszerével, és 90-96 között még azért más szelek fújdogáltak Romániában. Helikopterek köröztek a tábor fölött, és rabomobilban állomásoztak a rendőrök a tábornak a kapujában, hogy csak egy emlékünket fölelevenítsem a múltból. Ugyanakkor az értelmiségi jelenlét, illetőleg az ellenzéki politikai részvétel az most is meg lesz, meg fog történni, és bízunk benne, hogy a nemzetközi jelenlét pedig hosszú évek összehasonlításában a legkomolyabb szintet fogja elérni, hiszen várunk politikusokat nagy számban Lengyelországból, Nagy-Britanniából, az Egyesült Államokból, Moldovából, Szlovákiából, Szerbiából, tehát a sor az meglehetősen hosszú. 30 éves a közép-európai együttműködés is, mint külpolitikai prioritás, emlékeztetnék, hogy Antal József már külpolitikai prioritásként jelölte ezt meg, és ma már a közép-európai együttműködés egyre inkább a földön van. Egyre gyakorlatiasabb gazdaság, infrastruktúra, gázvezetékek, utak épülnek, és van egy jó politikai együttműködés is, a V4-ek, illetőleg a három tenger együttműködésre hadd utaljak. Bízom benne, hogy Románia is lassan eldönti, hogy ebben a térségi együttműködésben részt kíván-e elmélyültebben venni, mert minthogyha Románia kifelé kacsingatna a térségből, és nagy szüksége lenne a térségi együttműködésnek, hogy hatékonnyá tudjon válni, akár az Európai Bizottság irányába, vagy az Európai Unió keretei között más formációban, akár más vonatkozásban. Szükségünk lenne ebben a munkában Romániára, és 30 éves az Európai Újraegyesülésnek a folyamata is. Nem véletlen, hogy most itt az európai parlamenti választások után a legtöbb és a legizgalmasabb vita éppen az Európa jövőről, nemzetek Európájáról, a keresztény Európájáról fog majd zajlani. Abban a táborban, ahol egyébként 400 előadót várunk, és mintegy 80 ezer résztvevőt egy héten keresztül Tusnádfürdőn.
Az a szokás is megmaradt, hogy a miniszterelnök ott fejti ki részletesen azokat a gondolataikat, amelyeket aztán az anyaországba hazatérve óriási hullámokat vernek?
Igen, noha én azt hiszem, hogy itt van a politikai szezonnak egyfajta menetrendje, az inkább a magyarázata ennek. Véget ért most már néhány hete ugye a parlament, van idő reflektálni az előttünk álló időszakra, gondolkodunk a jövőn, hol állunk, mi lesz ebben a ciklusban a feladatunk, hol állunk mi, hol áll a régió, Közép-Európa, hol állnak a határon túli magyarok, milyen a Európa politika előtt álló kihívás, és még az év elején szokott lenni egy hasonló eszmefuttatása a miniszterelnöknek,
Köcsin,
amikor az évértékelőjét elmondja. Hát kicsit talán Köccse az ehhez kapcsolódik, itt már Tusnád leülepítve szokott elhangozni Köccsén. Én az évértékelőre gondolok az év elején, ami viszont a téli szünet utáni gondolatoknak a föllövésének a fóruma szokott lenni. Illetőleg itt mindig megszólal Tőkés László is, és Tőkés Lászlónak a megszólalás hát azért tartom fontosnak, mert ő is egy rendszerváltoztató személyiség. Mind a ketten megjelenítenek valamit abból, amit úgy tudnék megfogalmazni, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva a sorsunknak. hanem hogyha az értékeinkhez kötődünk, ragaszkodunk, akkor az ember vagy az emberi közösség az csodákra lehet képes. A rendszerváltásnak az elmúlt 30 éve Orbán Viktornak is, Tőkés Lászlónak is azt gondolom, hogy leginkább erről szól, hogy nem vagyunk eszköztelenek, hanem képesek vagyunk a sorsunkat, hogyha jól mérjük föl a lehetőségeinket befolyásolni. Tőkés László pedig nyilvánvalóan a külhoni magyarságnak a átfogó szempontjait szokta ezekben a vitákban megjeleníteni. A hely szelleméhez ez mindenféleképpen nélkülözhetetlenül hozzá is tartozik.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A felelős szerkesztő Szatmári Katalin, a főszerkesztő Módos Márton. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.